3 évvel ezelőtt jelentkezett be Lukács Csaba a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira Dél-Koreából, akkor tért vissza Észak-Koreából, és hát egy meglehetősen feszültséggel terhes beszélgetésünk volt, mert még az észak-koreai élmények hatása alatt állt. A legkeményebb élményét akkor nem mondta el, de megírta most a Magyar Nemzetben. Csaba, itt vagy a vonalban. Arra kérlek, mondd el, hogy milyen búcsú beszélgetésed zajlott neked Észak-Koreában, és miért nem vész oda-vissza?
Hát üdvözlöm a hallgatókat. Valóban egy nagyon durva élmény volt, és nekem is hosszú idő tartott ezt feldolgozni. Egy olyan pillanatban voltunk akkor Észak-Koreában, amikor az egész világ arról beszélt, hogy lesz-e háború, és egy nagyon feszült időszak volt a két ország között. És amikor én megkaptam a vízumot, és szeretetszolgálat önkénteseként mentem be, akkor éreztem, hogy valamiféle baj van, tehát nagyon feszültek voltak a hivatalnokok. A Bécsi nagykövetségen kérjük ilyenkor a vízumot, ez egy több hónapos procedúra, és hogy láthatóan hát idegesek voltak, és akkor annak a számlájára írtuk, hogy tehát biztos a háborús veszély miatt van egy ilyen dolog, de benderült ki az utolsó estén egy vacsoránál, amikor a kísérőnk, ugye ahány ember bemegy Észak-Koreába külföldi, annyi kísérőt kap, legalábbis velünk ez a gyakorlat, és az egyik kísérőnk meglehetősen alkoholos befolyásoltságú állapotban, tehát sok vodka után azt mondta nekem, hogy hát én nagy tiszteletlenséget követtem el ellenük, és hogy nem voltam korrekt, mert tudják rólam, hogy újságíró vagyok, és hogy mindenféle általuk igaztalannak vagy hülyeségnek vélt dolgot írtam a rendszerről és a szeretetvezetőről. És hát ilyen csendőr Pertuval ott röhécselve mondta, hogy ugye most félsz, hogy nem engedünk ki az országból. És hát megdöbbentem, nem csak én, hanem a kollégáim is, akik velünk voltak. És hát mutatott egy levelet, amit nem olvashattam el, de az aláírást láttam. Egy magyar segélyszervezet vezetője nyomott föl gyakorlatilag. Jelezte az észak-koreai hatóságoknak, hogy az a szeretetszolgálat, akivel én dolgozom, a baptista szeretetszolgálat, az kígyót melenget a keblén, hiszen újságírókat visz be, nem azok az önkéntesek, azok újságírók, akik aztán majd mindenfélét összeírkálnak a kedves vezetőről. És hát én azonnal arra gondoltam, nyilván ilyenkor az emberben fejében elindulnak különböző forgatókönyvek, hogy mi történhet velem. Hát vannak a világ sajtóban is komoly publicitás kapó történetek, hogy például egy amerikai turista, aki egy szállodából, a szállodai konyháról egy plakátot emelt el, és 30 év kényszermunkára ítélték, ha jól emlékszem, tehát mindenképpen ilyen 10 év fölötti kényszermunkára ítélték, és nagyon hát egészen reménytelen a helyzete Észak-Koreában, még mindig ott van, vagy vannak olyan, tudunk olyan segélymunkásról, aki eltűnt, és a holttestét sem adták ki, tehát itt benne volt a pakliba, hogy ezzel a feljelentéssel én legalább egy hosszú kényszermunkát megnyerek, jó esetben, rosszabb esetben meg kivégeznek. És hát akkor ilyen hosszú csend lett az asztalnál, nem tudtam igazából erre, nem lehet jól reagálni, és akkor a újabb pohár vodka utána hát a kísérőnk, vagy aki egész magasrangú külügyi funkcionárius, és Magyarországon tanult, ezért egy tud magyarul, egy durva káromkodás közepette azt mondta, hogy hát nagy szerencsém, hogy ő hozzá került ez a dolog, és így elmehetek az országból. És hát akkor nyilván másnap nagy kő esett le a szívemről, amikor felszállt velem a gép a Szentgyörgyi repülőtérről, és én azt gondolom, hogy ezzel az én észak-koreai látogatásaimnak a sora bravúrosan befejeződött, amíg nem lesz ott rendszerváltás, addig nem volna célszerű visszamenni az országba.
Na de nem engedted el a történetet, hanem miután elhagytad Észak-Koreát, nekifogtál egy hosszas nyomozásnak a feljelentő személyét illetően. Mielőtt elmondanád, hogy mi derült ki arról, aki téged feljelentett az észak-koreai hatóságoknál, kérlek, mondd el, hogy azt megértetted, hogy miért született az a levél? Milyen érdeke fűződhet egy magyarországi feljelentőnek ahhoz, hogy téged Észak-Koreába bemártson?
Én azt gondolom, hogy én csak ilyen járulékos kár vagyok ebben a történetben. Van a hadászatban a collateral damage nevű dolog, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos cél érdekében adott esetben mások is szenvednek, és ők az ilyen járulékos kár. Én azt gondolom, hogy ebben a történetben itt egy segélyszervezeti háború folyik. Azt az illetőt zavarhatta az, hogy az a segélyszervezet, akinek én is önkéntesként dolgoztam, az komoly média megjelenést kap az észak-koreai segélyezés kapcsán, és ezt irigyelt el, és ezt próbálta megállítani. Tehát intem, de ezt nyilván őt kellene kérdezni. Az volt a célja, hogy kitiltassa a segélyszervezetet Észak-Koreából. Nem számolt azzal, hogy ebbe akár emberek bele is halhatnak. Ez nyilván lehet, hogy egy jó indulatú megközelítés, de én szeretnék ebben hinni. Nem gondolom, hogy itt az én személyem lett volna a cél, hanem egyfajta ilyen erőforrásokért vívott háború, meg média megjelenésért vívott háború.
Mert hogy te a baptista szeretetszolgálat önkéntese vagy, a levelet pedig az ökumenikus szeretetszolgálat vezetője írta, Lehel László. Ez biztos.
Igen, ez így van, igen.
Nincs kétség a felől, hogy ő az aláíró, és hogy ez egy valós levél.
Hát nincs kétség, nyilván a levelet nem tudom megmutatni, mert hát azt nem adták ide a koreaiak, de vannak tanúim az esetről, tehát én állok a bírósági per elébe.
Itt jelezzük a hallgatóknak, hogy Lehel Lászlót megkerestük, várjuk a nyilatkozatát, és amint ez megszületik, akkor az is hallható lesz. Te kerested meg? Beszéltél vele azóta erről?
Nem kerestem. Én nagyon sokat gondolkodtam, hogy ezzel mi legyen. Én azt gondoltam, hogy az volna egy igazi székely hozzáállás ehhez a dologhoz, hogy álljunk ki a kóra, és akkor döntsük el, hogy ez hogyan működik. De én azt, miután elkezdtem ezzel az ügyel foglalkozni, rájöttem, hogy nincs értelme. Tehát ő egy olyan típusba tartozik, akiknek ez a mestersége, hogy különböző emberekről, különböző szervezetekről, vagy ellenségnek vélt, nem is tudom, milyen jó szó rá, tehát az ellenségekről jelentéseket írjon, ebbe a sorba ez kiválóan beillett, és én nem hiszek abban, hogy ez megbeszélhető, leírtam a tényeket.
Óvakodnék attól, hogy tipizáljuk Lehel Lászlót. Mi az, ami tényszerűen kiderült a levéltárakból a számodra?
Hát tehát mondom, önmagában az, hogy ez megtörtént, kíváncsivá tette a személyét, és itt azért fontosnak tartom elmondani, hogy ez nem egy személyes bosszú. Az újságíró az úgy működik, hogy a civil életében felszedett ötleteket forgatja át cikké. Tehát, hogyha mondjuk az óvodában nem tudja beiratni a gyerekét, akkor elgondolkodik azon, hogy nem jó az országnak az óvodai rendszere, és akkor ebből születhet egy cikk. Tehát nálam is annyiból fontos ez a magántörténet, hogy ráirányította a figyelmet erre az emberre, és hallottam egy információt, hogy érintett lehet állambiztonsági értelemben a rendszerváltás előtti időszakban, és akkor elkezdtem az országos, egész pontosan a nevennek állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában kutatói engedélyt kértem, és elkezdtem dolgozni, és hát több ezer dokumentum átolvasása után bukkantam rá, vagy több ezer oldalát átolvasása után bukkantam rá egy úgynevezett hatos kartonra, amelyet a 3x3 ügyosztálynak a kisegyházakkal foglalkozó alegysége töltött ki, és ebben az áll, hogy 83 áprilisában filozófus fedőnéven beszervezték ezt az embert, és az volt a feladata, hogy az evangélikus egyházi reakciót, ami az akkori szóhasználatban ugye reakciónak hívtak, ez magyarán azt jelenti, hogy az evangélikus egyházat volt a feladata, tehát paptársait volt a feladata megfigyelni. Ezek a kartonok előkerültek, többféle karton, nagyon részletes profilt készítettek róla, hogy milyen nyelvi képességei vannak, mik az erősségei, kiderül az, hogy ezt a munkát ő szívesen vállalta, az is kiderül, hogy például ilyen apróságok vannak a jelentésben, hogy titoktartó, hogy fölkészült a váratlan helyzetekben, de jó reagál. Nagyon alaposan dolgoztak akkoriban ezek a szervek, és hát az is kiderült, hogy a munkadosszié nincsen meg, tehát a jelentéseit azt nem találtam meg, nem tudni, hogy takarítottak utána, vagy csak egyszerűen még nem került be ebbe az archívumba a jelentés, vagy vagy mások miatt, de a kereszt hivatkozásokból azért az világosan kiderül, hiszen nem lehet, bármennyire is próbálnak például valaki után takarítani, mindent nem lehet kiszedni. Tehát ezeknek a tartótiszteknek éves jelentést kellett írni a főnökeiknek, és például abban benne van, az egyik éves jelentésre megtaláltam, hogy eredményes együttműködés jött létre a filozófus nevű ügynökkel, ami azt jelenti, az én olvasatomban, de azt hiszem, aki magyarul beszél, annak ez számára az világos, hogyha eredményes egy együttműködés, akkor azt jelenti, hogy annak vannak eredményei, tehát a dolog működött, legalábbis a tartó tiszt jelentése szerint.
Azt nem tudjuk, hogy mit jelentett, azt lehet tudni, hogy kiket figyelt meg, kikről jelentett, például egyetemistákról, ha jól értem.
Hát többféle adat van. Van egy olyan jelentés is, amit szintén a tartótisztek írtak egymásnak, vagy a feletteseiknek, hogy az egyik osztály átvette a másiktól. És visszafejtve az osztályok kódjait, az azt jelenti, hogy volt egy külön osztály, amely az egyetemistákkal, tehát a fiatalokkal foglalkozott, és az átadta ezt az ügynököt később, hát nyilván amikor befejezte az egyetemet, a felnőttek, tehát a papokkal foglalkozó osztálynak. Úgyhogy ez számomra azt jelenti, hogy ő dolgozott egyetemi hallgatók, kapcsolatban is. Ezek nyilván ilyen élethelyzeti dolgok, tehát amikor valaki egyetemista is beszervezik, akkor nyilván az egyetemista társairól tud a legkönnyebben jelenteni, hiszen azokkal van napi kapcsolatban. Amikor kikerül az egyetemről és lelkészként kezd dolgozni, akkor nyilván az egyetemi kapcsolatok beszűkülnek, és akkor egy másik területre helyezik át, hiszen azokkal van olyan kapcsolatban, amely érdekes lehet a szervek számára.
Lehel László ügynök múltja nem először jelenik meg a magyar sajtóban. 2006-ban írt, mint felhívod rá a figyelmet, Majsai Tamás az Élet és Irodalom hasábjain. Azóta eltelt 11 nehéz politikai szempontból is forró esztendő. És Lehel László karrierje nem tört meg. Mi ennek a magyarázata?
Hát ez egy jó kérdés, azt azért elmondanám, hogy Majsai Tamás sem nem történt meg az úgynevezett dekonspiráció, tehát ő csak a filozófus Fedő nevű ügynökről írt, de nem írta meg, hogy ő ki. Valószínűleg nem tudom, nem beszéltem Tamással erről, de valószínűleg ő nem találta meg a hatos kartont. Tehát több kutató kutatásaiban fölbukkan, hogy létezik egy filozófus ügynök, aki dolgozik, de valószínűleg ezek a kutatók nem találták meg hozzá a kellő információt ahhoz, hogy tudják, hogy ki ez az ügynök. Tehát azért azt tudni kell, hogy a jelentésekben nem írják oda zárójelbe az illető nevét, hanem amelyik pillanatban valaki kapott egy fedőnevet, attól a pillanattól fogva a jelentésekben csak a fedőnév van, ez is a forrásvédelme érdekében. Az egy másik kérdés, hogy Magyarországon sajnos, de hát én úgy tudom, hogy Romániában is elmaradt a szervezett feltárás, tehát itt rajta ülünk ilyen gennyes sebeken, amelyek időnként fölszakadnak. Ugye nagyon sokszor fölmerült az, hogy az ügynöklistákat nyilvánosságra kellene hozni. Ez bizonyos pártoknak ellenzékben nagyon fontos, aztán amikor kormányra kerülnek, akkor már nem lesz annyira fontos. Nem is talán bizonyos párt, talán mindenki párt így van ezzel, hogy a más ügynökei azok rossz ügynökök, a mi ügynökeink pedig jó ügynökök, és amikor hatalmon vannak, akkor már nem erőltetik a dolognak a nyilvánosságát. Én azt gondolom, hogy ez egy beszéletlen része a magyar és az egész kelet-európai történetünknek, rendszerváltó történetünknek, és fontos lenne tiszta vizet önteni a pohárban, nem azért, hogy ezeket az embereket megbélyegezzük, hanem azért, hogy tudjuk, hogy kikkel állunk szemben. Tehát én nem azt várom el, hogy itt most ilyen nyilvános vezeklésekre kényszerítsük embereket, hanem egyszerűen tudjuk azt, hogy aki szemben áll, az mit csinált 89 előtt, mert így korrekt.
Na de hát függetlenül attól, hogy mit tudunk a dossziék tartalmától, hogy történt-e vagy nem történt dekonspiráció, az azért nyilvánvaló tény, hogy Lehel László karrierje jóval a rendszerváltás előtt kezdődött. Az evangélikus egyháznak erről tudomása lehetett. És most pedig jelentős politikai kapcsolatokkal bír, ha jól értem, a Magyar Nemzetben megjelent cikk alapján a magyar kormánnyal.
Hát ez így van, a szeretett szolgálatnak a tiszteletbeli, vagy jószolgálati nagykövete az a miniszterelnök felesége, és ezt próbáltam bizonyítani is az írásomban, hogy ezt nagyon jól is használja a szervezet. Ez így szokott lenni egyébként, tehát van, aki sportolókat, vagy celebeket használ jószolgálati nagykövetnek, és akkor attól média figyelmet remél. Van, aki politikusokat vagy politikus feleségeket, és attól politikai kapcsolatokat. Ezzel önmagában nem is lenne nagy baj, akkor van baj, amikor ezzel visszaélésszerűen lépnek. Én megírtam egy olyan történetet, amely számomra elég jó jelzi azt, hogy hát itt bizony túlléptek a normális kereteken. A 2010-ben a Dunai árvíz, vagy nem is tudom, az milyen árvíz volt, volt egy nagy árvíz Magyarországon, és a Duna televízióban, ami egy állami televízió, az öt nagy segélyszervezet vezetői közös felhívással fordultak a lakossághoz, és ez egy ilyen többnapos kampány volt, adománygyűjtő kampány, amelyben azt kérték, hogy az emberek segítsenek az árvízkárosultakon. Össze is jött egy jelentősebb összeg, ha jól emlékszem, az 232 millió forint volt, és hát ugye ilyenkor, hogyha öt segélyszervezet közösen fog neki egy gyűjtésnek, akkor az nagyon normálisnak és természetesnek tűnik, hogy ezt az összeget akkor az öt segélyszervezet használja föl a károsultak megsegítésére. És egy utolsó pillanatban egy császáros húzással ezt az egész összeget elvitte Lehel László, pontosabban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A Duna Televízió akkori elnöke valamiért úgy döntött, hogy ennek a szervezetnek ajánlja fel az egész összeget. Ekkor már a Fidesz volt hatalmon, tehát az a Fidesznek a második kormányzása, és ez számomra nagyon elgondolkodtató, hogy egy olyan kampány eredményét, amely a közösségről és az összefogásról szólt, azt miért adják oda egyik segélyszervezetnek. Ez számomra is azt jelezte, hogy itt politikai kapcsolatok felhasználásával azért lehet előnyöket szerezni egy olyan pályán, ahol pontosan az összefogás volna a lényeg.
Van egy súlyos állítás ezzel kapcsolatban is. Azt mondod, hogy Cselényi László azért irányította a pénzt az Ökumenikus Szeretett Szolgálatnak, mert a Fidesz sokat támadta a korrupciógyanús szerződések miatt.
Igen, ez számomra nagyon furcsa dolog volt, hogy előtte még a Fidesz ellenzékből nagyon komolyan foglalkozott az akkori Duna televíziós elnök ügyeivel. Ennek ellenére nem lett következménye a megalapozottnak tűnő vádaknak. Gond nélkül távozhatott, el is tűnt a közéletből, és hát én ezt az összefüggést véltem felfedezni. Nyilván, hogy mondjam, ha majd bíróságra kerül a sor, akkor ezt bizonyítani fogom, hogy ez így történt.
Na most a te helyzeted azért kényes, hogy újra visszatérjünk ide, mert te egy másik segélyszervezetnek a munkatársaként dolgozol, és
önkénteseként
dolgozol, és hát ekként, bár újságíróként írod, de ez a két minőség nem nehezen választható szét. Nem lehet az, hogy az Ökumenikus Szeretett Szolgálat mondjuk hatékonyabban tudja kezelni ezeket a segélyeket, mint a többi segélyszervezet, vagy nagyobb a hálózata, vagy jobban megérti a bajba jutottakat, jobb a terepismerete?
Ez lehet, tehát én ezt, hogy mondjam, nem kétlem, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet egy profi segélyszervezet. Nem értem, hogy akkor az adományok gyűjtésénél akkor miért volt szükség például, hogyha ennél a példánál maradunk, a négy másik segélyszervezet vezetőjének a közös felhívására. Tehát én csak azt jelzem, hogyha valamit úgy hirdetünk meg, hogy ez egy közös történet, akkor az legyen az utolsó pillanatig közös történet.
Némileg ellentmondásos a helyzet, ha azt nézzük, hogy milyen típusú segélyezés folyik ma magyar, vagy nemzetközi szervezetekhez társuló magyar segélyszervezetek révén. Itt van például a menekült ügyi segélyezés, amelyben a magyar kormány által jelentősen támogatott, ahogy Lukács Csaba írja, ökumenikus segélyszervezet is részt vesz. Ez egy nagyon nehezen érthető egy ellentmondás. Hogy lehet ez?
Én is ezt hoztam fel példának, hogy nagyon furcsa, és igazából nem tudom erre a választ, hogy egy kettős játék van. Ugye a magyar kormány jelentős forrásokat biztosít az ökumenikus segélyszervezetnek, ami helyes dolog, az állam támogassa a karitatív munkát. Ha jól emlékszem, akkor 2014-ben meghaladta az 1 milliárd forintot, az az összeg, amelyet különböző ilyen humanitárius tevékenységre fordíthatott az ökumenikus segélyszervezet és államtól, tehát vagy kormányzattól, vagy önkormányzattól kapott, tehát magyarán közpénz. Ugyanakkor nagyon jelentős, ha jól emlékszem a számra, akkor 800 millió körüli az az összeg is, amit ugyanabban az évben, vagy előző évben egy nagy nemzetközi szervezettől kapott migrációs programokra. Miközben elég súlyos ellentmondás van a között, amit a magyar kormány gondol a migrációról, és a között, amit ez a protestáns ernyőszem szervezet, a Genfi székhelyű Act Alliance nevű szervezet gondol a migrációról, hiszen ők azt támogatják, hogy akár munkavállalási, akár más célból, tehát háború elől menekülve, aki el akar jönni Európába, azt be kell engedni, és van egy olyan felhívásuk, amelyet az Act Alliance is aláírt, ez egy közös felhívás több nagy nyugati segélyszervezetnek, amelyben az áll, hogy a kormányoknak mindent meg kell tenni, hogy egy biztonságos és jól működő csatornát építsen ki a migránsok, a menedékkérők beáramlására, és nekik meg kell adni mindenféle támogatást. Én azt gondolom, hogy ez elég súlyos ellentmondás, tehát itt egymásnak teljesen ellentmondó gondolatok vannak, a magyar kormány álláspontja és a nemzetközi segélyszervezet, protestáns segélyszervezet álláspontja között. Ennek ellenére mind a kettő elég súlyos összegekkel finanszírozza ezt a segélyszervezetet. Én nem tudom, hogy ezt ők hogy tudják feloldani, nekem az volt a feladat, nekem, én azt gondolom újságíróként az a feladatom, hogy az ilyen típusú ellentmondásokra felhívjam a figyelmet.
Az megtörténhet, hogy miközben menekültellenes propagandát folytat a magyar kormány, aközben pénzt ad ennek a segélyszervezetnek, amely arra használja, hogy segítse a menekülteket?
Én úgy tudom, hogy a magyar kormány az a célzottan ad pénzt, tehát bizonyos humanitárius tevékenységekre ad forrásokat a magyar segélyszervezeteknek. Én nem hiszem, hogy azt a pénzt el lehetne másra használni, mert nagyon komoly elszámolási fegyelmet követelnek meg. Tehát magyarán az ökumenikus segélyszervezetnek is, meg minden más magyar segélyszervezetnek nagyon sok magyarországi programja van, ezeket finanszírozza a magyar állam. Ezek lehetnek akár hajléktalan, akár bajba került családok, mindenféle tehát Magyarországon fölmerülő szociális problémára való orvoslás. Én nem hiszem, hogy ezt a pénzt másra lehetne használni, mert az gyorsan kiderülne az elszámolásból.
A Magyar Nemzetben megjelent cikkben kiemelsz 9 nagyvállalatot, amelyek támogatják az ökumenikus szeretetszolgálatot Magyarországon, és azt is állítod, hogy ez a támogatás azért történik, ha jól értem, mert hogy ez a magyar kormány által is támogatott szervezet lehet.
Én azt állítom, hogy feltűnő egyességet mutat a magyar kormány által stratégiai partnerségre lépő multinacionális cégek listája a szeretetszolgálat kiemelt partnereinek a listájában. Tehát én nem szeretném ezt, nem tudom ezt bővebben tárgyalni. Nagyon érdekes az, hogy akivel a magyar kormány stratégiai egyességet köt, az fölbukkan, nagy számba fölbukkan a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat kiemelt fokozatú támogatójánál is. Ugyanakkor az is nagyon érdekes, hogy Magyarországon van jelenleg 5 nagy és számtalan kis segélyszervezet, de nagy állami cégek közül az igazán sok pénzzel rendelkezők, azok valamiért az ökumenikus segélyszervezetet találják meg kiemelt partnernek. Én ezt érdekesnek és furcsának és megjegyzésre méltónak tartom.
Számomra újságíróként ez azért tűnik fontos témának, mert azt látjuk, hogy megy most a civil szervezetek ellenőrzéséről folyó vita, törvénykezési vita. És ez a történet számomra itt Erdélyben úgy lőn le, hogy a magánszféra által támogatott civil szférát is lehet kormányzati kontroll alatt tartani.
Ebben lehet valami. Tehát beszéljünk egészen nyíltan és egészen őszintén. A Magyarországon ma a kormány egy nagyon erős tényező, és nem csak politikai értelemben, és például a sajtóban is az a tendencia figyelhető meg, hogy olyan magáncégek, amelyek remélnek pénzt kormányzati megrendelésekből, vagy szoros kapcsolatban vannak a kormánnyal, nem szívesen hirdetnek olyan médiumoknál, amelyet a kormány nem tart vele szemben lojálisnak vagy megbízhatónak. Ugyanez lehet a segélyszervezeti piacon is. Hogy mondjam, nem nézheti a kormány jó szemmel azt, hogyha vagy jó pontokat remélnek, fogalmazunk inkább úgy, valószínűleg jó pontokat remélnek a magánszféra résztvevői azáltal, ha olyan segélyszervezetet támogatnak a társadalmi felelősségvállalási programok keretében, amely a kormánnyal szorosabb kapcsolatot fűz. Én azt gondolom, hogy ez nem egy jó irány, vagy nem egy jó tendencia. Itt teljesítmény alapon kellene megítélni a szervezeteket, és én nem hiszem azt, hogy adott esetben mondjuk a Magyar Vöröskereszt, a Katolikus Karitász, a Máltai Szeretetszolgálat, a Református Szeretetszolgálat, vagy a Baptista Szeretetszolgálat összesen nincs annyira jó, mint egymagában a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat, hiszen ennek az előbb említett öt szervezetnek összesen nincs annyi mondjuk multicég partnere, vagy nagy állami támogatója, mint ennek az egynek.
Van egy karitatív piac, meg elérhető támogatások része is korlátos, és ezen osztozkodni kell. Azt hiszem, hogy erről még nagyon sokat kell beszélni, hogy kik vannak jelen a karitatív piacon, merről jön támogatás, és merre megy. Folytatni is fogjuk a témát. Te mennyi, hány sajtóperre számítasz ezután, a cikk után?
Hát nem tudom. Az történt, ahogy megjelent az írásom, és nagyon széles nyilvánosságot kapott Magyarországon, hogy Lehel László elnökigazgató felfüggesztette a tevékenységét az Ökumenikus Szeretetszolgálatnál, arra hivatkozva, hogy ő magánemberként kíván reagálni a vádakra. Tudom azt, hogy több tévétársaság és sajtóorgánom is megkereste ezután, hogy akkor itt a lehetőség, hogy magánemberként reagáljon a vádakra. Ez még nem történt meg. Nem tudom, hogy ez egy taktikai kivárás vagy nem. Én azt gondolom, hogy amit leírtam, ezt tudom bizonyítani. A dokumentumokat megkaptam az Állambiztonsági Történeti Levéltárról, tehát ez rendelkezésre áll. Az állításaim egyéb részére is megvannak a bizonyítékaim. Ezt a mi ügyészei, vagy ügyvédeink is, alapügyvédei is alaposan tanulmányozták. Nem tudom, hogy mi lesz a következő lépés. Állunk elébe.